9 óra 41 perc, stúdiónk vendége pedig Imre Lőrinc, az mforprivatbankár.hu újságírója. Az első részben beszéltünk arról, hogy milyen hazai kihívások elé áll a leendő Tisza kormány gazdaságpolitikája leginkább. Ugye egyrészt államadósság, másrészt ugye a költségvetési hiány, ami nem könnyíti, illetve hát ugye a különböző korábbi intézkedéseknek a óvatos kivezetése, kezelése az egyrészt politikai, másrészt gazdasági kihívás is idehaza. Na de ezen kívül, ugye, és ez innentől számítva gyakorlatilag független, mert ugye nem rajtuk áll, a világ helyzete, ami ugyancsak nem könnyíti most a döntéshozóknak a helyzetét, elég ha egyrészt gondolunk a szomszédban zajló háborúra, másrészt a hormozi szoros körüli elmebajra.
Hát az most már tényleg nevezhető úgy.
Ezt másképp nevezni. Donald Trump felelőtlen mondataira. Ugyanakkor van egy verseny, plusz ugye Európában is, hát hogy mondjam, nem volt felelőtlen a viszonya az korábbi magyar kormánynak meg az Unióval. Ez nyilván változhat. Nézzük egy kicsit ezeket a külső kihívásokat. Itt mennyi mozgástere, milyen lehetősége van Magyarországnak? Az első legfontosabb, amire mindenki koncentrál, az uniós pénzek kérdésköre.
Az uniós pénzek kérdésköre elég a határidők nem szabnak túl nagy mozgásteret a Tisza kormány és az Európai Bizottság tárgyaló delegációja közötti egyeztetéseknek. Elég gyorsan, sürgősen kellene megállapodni elég komoly összegekről. Augusztust szoktuk hallani, mint egy olyan megállapodási végső időpont, ameddig a 10,43 milliárd euró, ez 3800 milliárd forint sorsáról kellene megegyezni, a helyreállítási alapforrásairól van szó. Hát, hogyha még visszaemlékeznek a hallgatók, akkor a COVID, a koronavírus járvány után hozták létre Európában ezt az alapot, amelynek a forrásai gyakorlatilag az előlegeket leszámítva egyáltalán nem érkeztek meg a magyar gazdaságba. Ebből a forrásból egyébként 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatás, közel 4 milliárd euró pedig kedvezményes hitel formájában érkezhetne a magyar gazdaságba, és hogyha minden jól megy, és úgy látom, hogy azért a politikai akarat most mindkét fél oldaláról megmutatkozik, akkor azért a magyar gazdaságba év végéig ez a nagyjából 10 milliárd eurónyi forrás megérkezhetne, ami nyilvánvalóan mondjuk, hogy ezek valamennyire pántlikázott pénzek azért.
Igen, mennyire egyébként? Tehát ugye egy része az ilyen hitel lehetőség, ugye?
Igen.
A másik része pedig közvetlen támogatás.
Így van.
De ott mennyire, mert ugye az emberben felmerül, hogy ha okosan használják gazdaságfejlesztésre, vagy bármilyen ilyen típusú fejlesztésre, akkor valamennyit ki lehet váltani a költségvetési pénzekből, mert ugye direktben nem lehet költségvetési dolgokra fordítani, de lehet olyan fejlesztése, ami hosszabb távon, mit tudom, jó.
Igen.
Hogy ez hogy van?
Egyébként ezek meglehetősen, én legalábbis azt hallottam, hogy kötött felhasználású pénzösszegek olyan értelemben kötöttek, hogy a zöld átállás és a digitalizáció egyébként a két kulcs szó, de hát ugye a jelenlegi helyzetben a zöld átállás és az energiahatékonyság javítása akkor is prioritás lenne, hogyha ezek nem lennének erre a célra pántlikázva, úgyhogy, és egyébként pont reggel olvastam az Évosz elnöke is nyilatkozott, hogy azért elég gigantikus összegek, nem akarok butaságot mondani, de 2 milliárd eurónyi összeg az építőiparba áramolhatna, ugye a korábbi gyakorlat alapján itt abszolút arról volt szó, hogy a költségvetés már egyébként megelőlegezte a majdan beérkező Európai Uniós forrásokat, úgyhogy amennyiben ez most is így történt, tehát hogy gyakorlatilag már sok még be nem érkezett forrás már kiáramlott valamennyire a gazdaság, hát sokról nem beszélhetünk, ugye például az elmúlt 2-3 évben nagyjából ilyen 5000 milliárd forintnyi állami beruházást például stoppoltak, tehát nagy összegről nem beszélhetünk, de hogyha például hozzáveszük azt, hogy 4 milliárd euró hitel, kedvezményes kamatozású hitel, akkor az javíthatja az államháztartásnak és a költségvetésnek a helyzetét, hiszen nyilván akkor az adósságszolgálat az jóval kedvezőbb lehet, mint hogyha ugye a hiányzó forrásokat mondjuk kínai hitel vagy közel-keleti hitel formájában próbáltuk volna hát megfinanszírozni.
Meg hát ugye amit mondtál is az előbb, hogy amit korábban már megelőlegeztek, az visszatér,
igen,
tehát javítja az egyenleget. Ugye az energia a beruházásoknál, ugye sok minden dolog lehet, és ugye ez valóban alkalmas arra, hogy váltsanak, ugyanígy a digitalizáció, ami egy csomó intézménynél komoly pénzekbe kerülne, vagy kerül egyébként, hogy jól működjön, az ugyancsak egy olyan irány, amivel igen, megint csak ki lehet váltani.
Hát és itt a...
Láss, mondok egy példát, egészségügy digitalizációja, ami részben van, de hogy a még jobb legyen, meg még hatékonyabb legyen, azzal egy csomó ilyen pénz fel lehet menteni.
Persze, és nagyon úgy érzem, hogy a digitalizáció, az automatizáció, az emberi munkaerőnek a kiváltása mondjuk a két ember helyett egy ember tudja elvégezni ugyanazt a feladatot, ez lehet, hogy rémisztően hangzik, és sokat beszélgetnek arról szakemberek, hogy meg újságírók kérdezik, hogy akkor ez most milyen elbocsátásokkal jár, meg hasonló. Hát az az igazság, hogy a demográfia, mivel ellenünk dolgozik, de elég súlyosan itt Európában, ezért gyakorlatilag már csak azért sem lesznek majd nagy elbocsájtások, mert hogy nem eleve sokkal kevesebb ember áll sajnos rendelkezésre a különböző munkafolyamatokra, és hát ugye azt is sok vállalatvezető elmondja, aki mondjuk Kínában jár, hogy a távol-keleti munkamorál egyszerűen nem honosítható meg újra Európában, ezt nem is az, hogy el kell ismernünk, ez nem pozitív, nem negatív dolog, mert ugye Európában meg számos olyan munkavállalók által kiküzdött vívmány van, szabadságokra vonatkozóan, táppénzre vonatkozóan, és annyira nem kell úgymond tényleg szétfeszítenünk magunkat a munkában, védenek minket a jogszabályok a túlzott kizsákmányolás ellen, sokkal inkább, mint Kínában. Szóval az a lényeg, hogy az a munkamódszer, munkamorál az itt Európában nem honosítható meg, egy megoldás van, hogyha a folyamatainkat minél kevesebb emberre tudjuk optimalizálni, minél inkább automatizálni tudjuk. Egyébként erről már nagyon régóta beszélgetünk, de hogy... Szerintem most már egyértelműen látszik, hogy csak is ez az egyetlen
hát
irány.
Meg azért ugye, tudod, túl nagy a hype minden körül. Emlékezzél csak a önvezető autókra. 10 éve beszélünk róla, 10 éve, csak igen, mondanám. Az volt a szöveg, hogy 5-10 év múlva itt önvezető autók fognak járni. Nem járnak. És nem azért, mert ők a mérnökök, hanem igen, mert picit bonyolultabb játék ez sem, mint azt akkor gondolták többen. Mindenki aggódik az AI miatt. Ugye azért az is egy, annak is vannak korlátjai láthatóan. Tehát azért nem tud helyettünk dönteni, ne is döntsön, az Isten ments attól. Viszont nagyon klassz, bizonyos, egyszerű, de nagyon időigényes munkák kiváltására.
Ez pontosan így van. Igen,
tehát,
igen.
Le kell írni egy szöveget, azt, hát emlékszünk, interjú készítés, felvett
igen, 50
Magnóra,
perces telefonos interjú, egy Magnóra, igen.
Azt leírni, megírtál. Ugye, az, ma meg beteszed egy a hanganyagot, és 1/100 másodperc alatt ott van a teljes szöveg, az őzéssel mindenne. Mennyivel egyszerűbb így dolgozni?
Hát abszolút.
Na, tehát a szoftverek azok segítenek.
Igen, szóval, hát nyilván igen, az majd egy kulcskérdés, hogy ezt viszont minden egyes munkavállaló el tudja sajátítani készségszinten, vagy legalábbis egy olyan szinten, hogy az adott munka folyamatához illeszkedően, hogy azt jól tudja majd kezelni. És az azért gondolom, és nem is gondolom, hanem ezt látom, hogy azért ez egy nagy kihívás. Tehát, hogyha mondjuk a saját munkahelyünkre gondolunk is, azért nem mindenki ugyanúgy használja az AI-t, és nem mindenki ugyanúgy ért az AI-hoz, óriási különbségek vannak. Azért ezt majd egy olyan alapszintre fel kell hozni, hogy mindenki.
Meg ahhoz az
AI-nak
kell olyan megbízhatónak lenni, hogy most azért csak le. Jó, elhiszel alapadatokat, de azért minden nem.
Nem, én például nagyon szkeptikus vagyok. Bár amúgy nem tudom, hogy ez mennyire generációs vagy sem, de én tényleg, amit sokszor az AI nekem információt mutat, azt én azért mindig dupla csekkolom még után.
Ennek meg úgy meg miért? De egyébként ja, világos. Teszed. Persze, inkább, igen, mint a hülyeséget írjon az ember.
Igen.
De valóban van olyan feladatkör, amiben hibátlan.
Szóval... már a koronavírus járvány idején, amikor létrejött ez a helyreállítási alap is, hát akkor emlékezhetünk, hogy milyen energiakrízis csapott le a világra.
Hát ahhoz képest ez egy gyerekjáték, ami
igen, most igen, igen, most de hogy ettől függetlenül ezek a szempontok, ezek szerintem még, vagy hogy mondjam, az idő ezeket a szempontokat igazolta, tehát alapjáraton ez az irány. És aztán ugyebár összességében pedig egy a 2021 és 27 közötti kohéziós források befagyasztásáról is szó van, az agrár támogatásokat nem számítva, mert azok ugye érkeztek hazánkba.
Igen, az volt külön.
Igen, igen, de hogy azért összességében itt egyébként a Tisza párt 20 milliárd eurónyi összforrásról beszél, azért itt több mint 2 milliárd eurót már vélhetően elbuktunk, elveszítettünk, ugye inkább egy 17 milliárd eurónyi forrásról lehet még szó.
Azért, én megadom a számomat.
Igen, igen, igen.
20-ra is, meg a 17-re is, na. Ezen aztán ne vesszünk össze.
Igen, igen, úgyhogy hát meglátjuk, azt láthatjuk, hogy tényleg intenzív tárgyalások, azok elindultak.
Itt a kérdés egyébként, mennyi haladékot kap, igen, egy vagy igen, türelmet a leendő kormányzat. De azt gondolom, hogy miután van egy csomó olyan szenzitív kérdés,
amiben is fog kapni.
Meg kell a támogatás, úgyhogy...
Illetőleg arról olvastam, hogy ugyebár nagyon sokan párhuzamot vontak a legutóbbi lengyel kormányváltás és a mostani kormányváltás között, hogy azért sok európai parlamenti képviselő jelezte, bizottsági vezető jelezte, hogy egy kicsit elhamarkodottan kapta meg az összes forrást igazából Lengyelország. Tehát gyakorlatilag egy bianco csekket töltöttek ki a beígért reformokra. Jó, rögtön.
De ők eleve sokat fizettek. Korábban is más utat jártak, mert annak, igen, idején ott... a csatlakozási tárgyalásoknál agrárügyben ők más lépés, meg oktatásügyben.
Igen, igen.
És ott ők léptek.
Illetve ott a úgymond EU-szkeptikus kormánynak nem is jutott annyi idő, mint itt Magyarországon előtte.
Imre Lőrinc volt a vendégem, az m4privátbankár.hu újságírója. Zenélünk egy kis kultúra, közlekedünk, 10 kopris hírek.